Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Maruzsa Zoltánt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős államtitkárát. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok én is!
Két járványhullám is keresztezte a néhány héttel ezelőtt véget ért 2020-21-es tanévet, amelynek hát jó része főként a középiskolai évfolyamokon, tantermen kívüli digitális munkarendben zajlott. Kezdjük talán azzal a beszélgetést, hogy miként is vonható meg ennek a tanévnek a mérlege. Nehezebb volt, mint az előző, amikor ugyan nagyon hirtelen és gyorsan kellett átállni online oktatásra, viszont azért csak néhány hetet jelentett az a tanév végén, most azért több hónapos idősávról beszélhetünk. Nehezebb volt így?
Valóban úgy vélem, hogy pontosan ez a helyzet, ahogy ön megfogalmazta. Ugye a 2020 tavasza az bár rendkívül váratlan volt, de csak egyszer kellett lényegében a járvány jelentősebb, markánsabb megjelenése előtt március 16-ával az átállást végrehajtanunk, és utána gyakorlatilag úgy is maradtunk június 15-ig, tehát a tantermen kívüli digitális munkarendben folyt az oktatás, és ugye mire az első járvány hullám lecsengett, addigra gyakorlatilag már nem nagyon volt értelme az utolsó két hétre mérlegeltük egyáltalán, hogy visszatérjünk el jelenléti oktatásra, de akkor az a döntés született, hogy ezt már érdemes a tanévet új befejezni. A most lezárt tanítási időszakban viszont ugye egyrészt persze az előny volt, hogy már fel tudtunk készülni a várható nehézségekre, de a járvány azért megmutatta a fogafehérjét és azt is, hogy annyira azért nem minden esemény tervezhető, és azt gondolom, hogy a legnagyobb megterhelést pedagógusok vagy intézményvezetők számára is az a folyamatos, hát mondjuk így, hogy tervezhetetlenség mutatta, hogy az adott intézményben adott esetben ki, mikor, milyen számosságban betegszik meg. Tehát az egyedi elrendeléseknek a időszaka azért ugye november 11-ig azért alapvetően ez jellemezte az őszünket, hogy egy alacsony számról indulva, de azért a második hullámnak az erősödésével egyre több egyedi intézkedést kellett hozni. Utána ugye a középiskolák szempontjából november 11-ével megtörtént egy 6 hónaposra sikerülő átállás, hiszen itt áthidaltuk a második és a harmadik hullám közötti időszakot is biztonsági okokból. És aztán a tavasszal, ugye március 8-ától kellett szerencsére csak mintegy 6-7 időtartamra az általános iskolákat is tantermen kívüli digitális munkarendre átállítani, azzal, hogy aztán április 19-re, illetve május 10-ével mindenki vissza tudott érni a jelenléti oktatásra. Tehát szerintem egy nehezen tervezhető és ebből a szempontból nehéz tanévet tudhatunk magunk mögött, de arra nagyon büszke vagyok, és szeretném még sokadjára is megköszönni minden intézményvezetőnek, minden pedagógusnak és minden dolgozónak, aki a munkájával azt lehetővé tette, hogy Magyarországon az oktatás egyetlen napra sem állt le, és ahogy az eredmények mutatják, nem is eredménytelenül folyt ez az oktató-nevelő munka, hanem sikeres tanévet tudtunk zárni.
Ha már az eredményeket említette, talán próbáljuk meg ezt egy kicsit részletezni is. Talán kibontható ebből az is, hogy a digitális munkarend milyen eredményességű lehet, mert azért abban talán szakemberek, de pedagógusok, de talán az oktatás irányításban dolgozók is szerintem egyetértenek, hogy a digitális oktatás, bár hát számos készséget hív elő, és fontos szerepe, terepe lehet hát úgymond békeidőben is az iskolai munkában, de azért az eredményességét tekintve nem igen lehet olyan hatékony, mint a klasszikus jelenléti oktatás.
Abszolút egyetértek ezzel a megállapítással, ezért is törekedett arra a kormány, hogy ahol és ameddig csak lehet, minél több időt jelenléti oktatásban töltessenek el a gyermekeink. Nem is csak az oktatás szűkebben vett érdekében, hanem a nevelésnek a lehető legtágabban vett érdekében, hogy a megfelelő kortárscsoport, az osztályközösségek pedagógusok irányítása mellett a nevelés terén is lehető legjobbat kapják. Ezzel együtt is ugye az a dimenziója ennek az egész járványügyi helyzetnek és a tantermen kívüli digitális munkarendnek egészen biztosan megvan. Jól látható módon mondjuk a középiskolák vonatkozásában ezt egész ügyesen meg lehet szervezni, és a legalacsonyabb hatásfokkal pedig minden bizonnyal az alsó tagozaton, az általános iskola alsó tagozatán, a kicsiknél működik. Ott is látjuk természetesen, hogy nagyon innovatív munkával nagyon sok mindent lehet csökkenteni, vagy lehet szinten tartani az oktatásnak az eredményességét, de azért az ott egy nagyon jelentős küzdelem, szemben mondjuk a érettségére való felkészüléssel, ahol az eredmények azt mutatják, hogy bizony kifejezetten eredményesen sikerült idén is felkészülniük az érettségizőknek a vizsgákra.
Tudunk erről már részleteket? Ugye idén is tavalyhoz hasonlóan a szóbelik elmaradtak, tehát csak írásbeli érettségi vizsgák voltak. Mit mutatnak a számok? Mert ha jól emlékszem, akkor tavaly az derült ki, hogy nem romlottak az eredmények a korábbi tanévhez, tehát 2019-hez képest.
Így van, pontosan erről van szó. Idén ugye azért jobban izgultunk, hiszen ha belegondolunk, akkor a tavalyi vizsgáknál ugye az történt, hogy a érintett vizsgázók, mondjuk a középiskolát akkor befejezők, azok szinte teljesen a 4 tanévig jelenléti oktatásban tanultak, és ugye március közepétől az a másfél hónap maradt csak el, és került át tantermen kívüli digitális munkarendbe, ami ennek a tanulásnak a rendszerezését, a vizsgákra való konkrét felkészülési időszakot jelentette. Ugye május elején, első napjában már elkezdődtek a vizsgák. Azok, akik idén mentek, és most végezték a középiskolai tanulmányaikat, az üres esetükben ugye tavaly 3 hónap, ebben a tanévben pedig összesen 6 hónap digitális munkarendben töltött idő, tehát lényegében ezt összeadva szinte egy teljes tanévet a 4-ből digitális munkarendben töltöttek, és nagyon-nagyon kíváncsiak voltunk arra, hogy ebben a megváltozott vizsga formában, hogy ráadásul csak írásban vizsgáznak, ennek milyen hatása lesz az eredményekre. Az nyilvánvaló volt, hogy érdemes a tavalyi vizsgaszervezési modellt követni. Január-február az év elején, amikor nagyon kedvező volt a járványügyi helyzet, hogy a második hullám lecsengése után, akkor nagyon sokáig mondtuk és állítottuk, hogy a jelenléti vizsgákra készülünk, ezzel is segítendő a tanulóknak a minél komplexebb felkészülését, de aztán március vége felé már látszott, hogy ez nehezen lesz tartható, ezért született az a stratégiai döntés végül ugye április közepén, hogy nem követjük a járványügyi tavaly már jól bevált protokollt, és ez egyébként garantálta is a vizsgáknak a teljesen biztonságos lebonyolítását. Egyetlen olyan járványi gócról sem tudunk, ami az érettségi vizsgáknak, az írásbeli vizsgáknak a lebonyolítása miatt alakult volna ki. Szumma szumárom, azzal, hogy biztonságosan lebonyolítottuk a vizsgákat, az egy dolog, a másik dolog az eredményeknek a kérdésköre. Az a jó hír, hogy itt is megvannak már a statisztikák, ugye június 28-áig kellett minden intézménynek már felrögzítenie a megfelelő adatokat. Itt azt látjuk, hogy az összes érettségi eredmény átlaga, az osztályzatok átlaga az 3,65-ösre sikerült, ez tökéletesen megfelel az előző 5 év átlagának, és egy nagyon picivel még jobb is a tavalyi 3,61-es átlagnál. Hogyha nem az 1-5-ös osztályozási skálát vizsgáljuk, hanem a százalékos eredményeket, akkor a 60%-os átlageredmény az, ami ugyancsak pont megfelel a 15 és 19 közötti, tehát a 5 békeév átlageredményének. Tehát innen a távolból is jár a taps az érettségizőknek, meg természetesen az őket felkészítő pedagógusoknak, ugye a nehézségek ellenére is az átlageredményt azt hozták. Az elégtelen, a sikertelen vizsgák aránya 1,26%-os lett, ez ugyancsak megfelel a járvány előtti 5 vizsgaév átlagának. Tavaly ennél egy picit még kedvezőbb is volt az adat, de ne felejtsük el, hogy akkor csak a végzősök és akkor már korábban érettségizettek vizsgázhattak az előrehozott vizsgák, ahol pedig ugye motivált tanulóknak a 10 000-ei vesznek részt, ezeket ugye akkor elhagytuk biztonsági okokból. Idén ez nem volt, így az előrehozott vizsgákat is le lehetett tenni, tehát összességében a tavalyi mintegy 80 000-hez képest, ugye 108 480 fő vizsgázott le, és az ő átlaguk ez az 1,26%-os eredménytelenség, még egyszer mondom, ez is pontosan megfelel az előző évek átlagának. Tantárgyanként eltérések vannak. Érdekes, hogy matematikából az eredmények tökéletesen megfelelnek az elmúlt 5 év átlagának. Magyarból, angolból, németből, fizikából egy kicsit jobbak lettek, mint az elmúlt 5 év átlaga. Történelemből, biológiából, kémiából meg egy picit gyengébbek. Ez mindig ilyen statisztikai határon belüli eltérés lényegében. Ha egy-egy feladat egy picivel nehezebb, vagy picivel könnyebb, akkor azt tud az eredményekben egy nagyon minimális hintázást generálni. Ez az előző években sem volt másként. Összességében azt gondolom, hogy ez azt mutatja, hogy nincs egyértelmű szórása ennek, tehát még olyan azt se lehet állítani, hogy akkor a humán területeken ebbe az irányba, a reál területeken meg a másik irányba mozdultak volna az eredmények. Teljesen azt gondolom, hogy a véletlenszerű szórásnál többről nem nagyon lehet szó. Kicsit megnehezíti ennek az elemzését az, hogy ugye nagyon megugrotta az emelt szinten érettségizőknek a száma, 52%-kal több az emelt szinten érettségiző az idei most zárult érettségi időszakban, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt, 2019-ben. Ennek az az oka, ugye, hogy a felsőoktatási felvételinél most már minden hova kötelező egy emelt szintű érettségi vizsgának a letétele.
Nem tudom, arról vonatkozóan vannak-e már adatok vagy adatsorok, hogy a bukások, évismétlések hogyan alakultak, mert talán a digitális oktatás hatékonyságát vagy eredményességét ez is jelezheti, vagy legalábbis egy mutatószám lehet a tekintetben.
Igen, megvizsgáltuk ezt is. Ugye a különbség a két mutató között talán annyi, hogy az érettségi ugye egy központilag szervezett, biztosított, megfelelő standardok alapján lebonyolított vizsga, tehát annak is megvan a maga helye, hogy amit ez mutatni tud, de valóban egy rendkívül fontos adat az, hogy hogy alakul generálisan az évismétléseknek az aránya. Tavaly is megnéztük ezt. Talán így érdemes kontextusba vizsgálni, hogy a 2019-ben a járvány kezdete előtti évben a tanulóknak 2,8%-a ismételt tanévet. Ez alapvetően az adott pedagógus, adott esetben a tantestületnek a döntése, hogy XYZ tanuló valamely tárgyból, vagy több tantárgyból a tantervi követelményeket, amit ebben az esetben ugye a pedagógus ellenőriző osztályoz az adott tantárgyból, teljesíti-e, vagy nem teljesíti. Tavalyi évben, tehát 2020 nyaráról beszélünk, ez lecsökkent 2,8%-ról 1,5%-ra. Ekkor meg is állapítottuk tavaly, hogy egyrészt az örömteli, hogy azok a félelmek nem igazolódtak, hogy az évismétlések száma a járvány miatt majd drasztikusan meg fog nőni, éppen ellenkezőleg ugye csökkent, a jelentősen 40%-kal csökkent a évismétlések száma. Ebben biztosan szerepe volt annak, hogy a tantermen kívüli digitális munkarend hatására azért kevésbé szigorúan osztályoztak a pedagógusok, mindenki abszolút akceptálta, hogy itt most egy rendkívüli helyzet van. Az idei évben korrigált valamennyire a rendszer, azt mondhatjuk, hogy az 1-8 évfolyamon a tanulók 2,6%-a kell, hogy évet ismételjen. Tehát ezt a 2019-es adathoz, hogyha hasonlítjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy ez 7%-kal alacsonyabb, kedvezőbb, mint a járvány előtti utolsó béke évben, tehát 2019-ben, akkor 2,8-as, 2,6%-os az évismétlések aránya. Ez egy kicsit azt is árnyalja, én olyan cikkeket is olvastam egyébként a sajtóban, hogy ó, hát azért nincs bukás, mert nagyon potya lett az osztályozás, és nincs semmi követelmény. A statisztika azért nem ezt igazolja, ez azt mutatja, hogy lényegében a 2019-es adathoz tértünk vissza egy kicsit talán kedvezőbb előjellel. Ez azt mutatja, hogy a pedagógusok azért az nem állítható, hogy továbbra is a maximális kedvezmény elve szerint jártak volna el, hanem igenis volt érdemi értékelés. Azzal természetesen egyet kell értsek, hogy nyilván a idei évben is volt épp elég rendkívüli helyzet az intézményekben, de rögzítsük, éppen ebben az 1-8 évfolyamos korosztályban, amit vizsgáltunk, itt azért összességében ugye ők 6 hetet töltöttek, legalábbis rendszer szinten tantermen kívüli digitális munkarendben. Ezen felül persze lehettek egyes intézményekben egyedi elrendelések valamikor a március 8-ai kezdet és az április 19-i viszonyítás közötti időszak, vagy ezen kívüli időszakban is, de hál' Istennek a döntő többségét a tanévnek azért jelenléti oktatásban tudták tölteni ezek a fiatalok, és azt gondolom, hogy a jó eredmények azok ennek is köszönhetőek, ugye a nehézségek ellenére, de sikerült az intézményekben jelenléti munkarendben jól megszervezni az oktatást.
És jól emlékszem, akkor ebben a járvány szabdalta tanévben volt kompetenciamérés is 6., 8., 10. évfolyamokon. Ugye ez hagyományosan azért gondolom általában is egy eléggé reális látleletet ad a tanulói tudásról, de itt most talán a digitális munkarend eredményességét is mutatja. Ezzel kapcsolatban már vannak számok, mert ez ugye azért a közelmúltban volt, ez nem volt olyan régen.
Igen, ez május végén van minden évben. Ugye ennek a teljes rendszer szintű feldolgozás ez majdnem egy évet vesz igénybe, hiszen 3 teljes évfolyam, csak nem 300 000 tanulónak a eredményeit kell ilyenkor papíralapról rögzíteni, szkennelni, hibajavítani, úgyhogy ebből adataink lesznek, de majd csak később valamikor a következő év közepe táján, úgyhogy én is nagyon érdeklődéssel fogom majd várni, hogy a 6-os, 8-os, 10-es szövegértés és matematikai kompetencia mérés egyébként milyen adatokat hoz. Következő évtől egyébként változni fog ennek a rendje, hiszen egy uniós fejlesztésnek köszönhetően az oktatási hivatal ezeket a méréseket már digitális rendszerben tudja majd lebonyolítani, ez pedig nagyban meg fogja majd gyorsítani az adatoknak a feldolgozását, de erre sajnos még várni kell, tehát ez a fejlesztés ez a 22-es és a 23-as méréseknél lesz először alkalmazható, most még az analóg rendszerben készült a felmérés, és emiatt a feldolgozása is rendkívül igényes.
Ez azért is érdekes, mert ha jól emlékszem, akkor a legutóbbi Teams mérés, ez ugye egy másik tanulói mérés, 4. és 8. diákok ismereteit vizsgálta, elsősorban a matematika és a természettudományos ismereteket, és ez a legutóbbi, most először készült digitális platformon, és ez a legtöbb országban, ha jól emlékszem a mutatókra, akkor teljesítményromlást mutatott, nálunk kevésbé, sőt egyáltalán nem. Tehát ez azt jelenti, hogy talán digitális tudásban, digitális eszközhasználatban a magyar diákok nem is állnak olyan rosszul?
Ez valóban így van. Ugye amikor a PISA mérés 2009-től állt a papíralapú mérésről a digitálisra, akkor kifejezetten ilyen kontrollvizsgálatokból az látszott, hogy ez a magyar tanulók eredményességét ebben a PISA mérésben 2009-ben, de különösen 12-ben is még kifejezetten rontotta, és aztán a digitális rendszereknek a fejlődésével, illetve hogy a tanulók egyre többet használtak digitális eszközöket, ez a hátrány, ez lassacskán eltűnni, mérséklődni látszott. Ugyanez jól megfigyelhető volt a magyar tanulók esetén a Teams mérésben, pont ahogy a kérdésben elhangzott, hogy valóban nem látunk már ebből fakadó hátrányt, ellenben kiváló eredményeket tudtak elérni a magyar tanulók. A Teams skála átlag fölött teljesítettek mindenhol a diákjaink, és ez abszolút büszkeség, hiszen ez a tantárgyi tudás mérésére alkalmas nemzetközi mérőeszköz, és gyakorlatilag a diákjaink azok az Európai Unió országai közül, ha nagyon leegyszerűsítem a képletet, akkor a 3 legjobb harmadik, negyedik helyen teljesítettek. Nyilván a statisztikusok ilyenkor mindig egy picit felsziszennek, hogy ezt nem pont így lehet mondani, hiszen ez nem egy országok közötti bajnokság, egy ilyen nemzetközi mérés, de azért mégiscsak a tanulói átlageredményeknek a sorba rendezése, az sajnos egy rossz szokása az oktatáspolitikusoknak, és ezért szoktunk ezzel kapcsolatosan sajtótájékoztatókon talán kicsit leegyszerűsítően így nyilatkozni, de mégis azt gondolom, hogy a lényege ennek a Teams mérésnek, hogy valóban egy nagyon jó adatsort tudtak a diákjaink teljesíteni, és ez abszolút öröm és büszkeség az ország számára.
Kényszerhelyzet szülte ugyan a mostani helyzetet, de talán elmondható, hogy ez a távolléti oktatás alapvetően azért erősítette egyébként is a digitális kompetenciákat pedagógusok és diákok körében egyaránt?
Ez abszolút így van, tehát ilyen robosztus fejlődést a digitális kompetenciák terén egyetlen tanügyi reform sem tudott volna hozni, már csak azért sem, mert ez tényleg minden tanulóra és minden pedagógusra szükségszerűen ki kellett, hogy terjedjen. Minden más reform, továbbképzések, projektek, ezek értelemszerűen a kollégák egy részét érik csak el, hiszen olyan továbbképzés, ahol mondjuk a szakképzés és a köznevelés teljes 165 ezer kollégáját le lehetne ültetni, és már pedig kötelező mindenkinek minden van, erre egy szándék sincsen, másfelől pedig nyilván technikailag is kivitelezhetetlen, tehát általában mondjuk, hogyha egy uniós projektben valaminek a fejlesztésére, most technikailag mindegy is, hogy miről beszélünk, célokat fogalmazunk meg, akkor ez pár ezer, adott esetben pár tízezer kollégát szokott megcélozni, most viszont gyakorlatilag rendszer szinten mindenkinek meg kellett tennie az átállást erre az új munkarendre, és mindenki meg kellett, hogy tanulja ezeknek a szoftvereknek a használatát, ennek a tanítási formának a módszereit meg lehetett próbálni, és szükséges volt kiismerni, úgyhogy szerintem egy hihetetlen erőforrás az, ami most felhalmozódott minden kollégánál, a gyerekeknél is, és olyan tudásra tudtak szert tenni ezen a téren, amit biztos, hogy benne a következő években, évtizedekben nem csak az iskolában, hanem a munkaerőpiacon is hasznosítani tudnak majd. Nekünk is oda kell majd arra figyelni, hogy mik azok a programelemek, amiket érdemes változtatni. Nyilván ilyen lehet, hogy a digitális témahetet a következő tanévben még nem variáljuk, de ezt követően valószínűleg új alapokra érdemes helyezni, hiszen abban a formájában, ahogy a tanulók egy részét szólította meg különböző digitális tartalmakkal, projektekkel, ez abszolút újra gondolható, újra gondolandó. Ott van mondjuk a kórházpedagógia területe, hogy mi van azokkal a tartósan beteg gyerekekkel, akik mondjuk valamint tegyük fel egy baleset okán néhány hónapra kiesnek a jelenléti oktatásból, hogy az ő esetükben hogyan és milyen módon lehet megszervezni az oktatást, hogy akár egy kórházi ágyon ülve, lábadozva, de el le tudjon csatlakozni az oktatásba. Ebben óriási potenciál van, és abszolút meg tudjuk haladni azt a módszert, amikor a valamelyik osztálytárs, pattárs, barát, hogy így mondjam, viszi el a leckét, és mondja el, hogy akkor mi a tanulnivaló. De megfontolandó az is, hogy az érettségi előtti időszakban a végzősöknél például egy ilyen digitális felkészülési időszakot érdemes-e beiktatni, vagy sem. Nem innoválunk ezen a járvány kellős közepén, és még mivel nem látjuk, hogy pontosan mi áll előttünk, ezért ezeket a terveket még nem rögzítjük jogszabályban, de gyűjtjük szépen annak a listáját, amit a járvány egyértelmű lecsengetésével és végével be tudunk majd építeni a magyar köznevelés rendszerébe.
Maruzsa Zoltán, köznevelésért felelős államtitkár a vendégünk, és a járványhullám keresztezte szabdalt a közelmúltban véget ért 2020-21-es tanévről beszélgettünk, de hát azért talán folytassuk a következő tanévvel. Azt nyilatkozta korábban itt az Inforádióban, hogy jelenléti oktatásra készülnek szeptembertől, de mint mondta, azért szárazon fogják tartani a puskaport. Mit jelenthet ez a gyakorlatban majd?
Nem látunk sajnos a jövőbe, pedig nyilván néhány helyzetben nagyon sokat segítene a tervezésben. Én azért vagyok optimista, és még optimistább, mint a tavaly nyáron, amikor az most záruló tanévre gondolunk vissza, vagy amikor arra készültünk, mert ugye azóta azért az oltások nyilván érintik a lakosságnak több mint a felét, illetve a pedagógusok körében az átoltottság meghaladja a 90%-ot. Tehát ha valahol van egy jelentős erőforrásunk a járvány illeti védekezés terén, akkor ez a pedagógusok átoltottsága. Tehát az a félelmem vagy félelmünk, amivel pedig mondjuk tavaly nyár végén abszolút kellett számolni, hogy adott iskolákban, a tantestületben egymást megfertőzve nagyobb számban, arányban dőlnek majd ki a kollégák, és ezért lesz szükséges az adott intézmény egészére mondjuk tantermen kívül digitális munkarendet elrendelni.
Hogy úgy de ugye nyilván a pedagógusok oltása vagy átoltottsága mellett a diákok vagy a gyerekek átoltottsága és oltása is fontos. Ugye most már tudjuk, hogy 16-18 éves korosztály oltható, sőt megkezdődött a 12-15 évesek oltása is, de gondolom erről azért számadat még nem pontosan rajzolható fel, de hát ez ugyanúgy fontos, hiszen ott lesznek majd szeptemberben. Egy közösségben.
Terveztem erre is rátérni valóban, tehát hogy az egyik erőforrás a pedagógusoknak a rendkívül magas átoltottsága. Ezt ugye egy külön oltási akcióval, a lebonyolításával, megszervezésével még április folyamán oldotta meg a kormány, és biztosította ennek a lehetőséget, de látjuk, hogy azóta is olyanok is, akik adott esetben akkor nem éltek a lehetőséggel, de azóta jelentkeztek, regisztráltak, beoltatták magukat. Ez a 90% fölötti átoltottság, ez egyébként azt gondolom, hogy nemzetközi összehasonlításban is egy nagyon markáns adat. Én nagyon köszönöm minden kollégának, aki vállalta, és ha bármi bizonytalanság is bárkiben lett volna, akkor is egy felelősségteljes magatartás az, hogy a társadalom egészének a védelme érdekében az oltást felvették. A tanulók átoltottsága is egy nagyon fontos kérdés, nyilván segít az iskola rendszernek a működtetésében, nyitva tartásában, és ahogy elhangzott, ugye a 12 év fölötti korosztályoknál az oltás megindult. Itt nyilván a tanévkezdés előtt meg fogjuk vizsgálni, hogy pontosan milyen arányú az ő körükben az átoltottság, folyamatosan napról napra halad és megy haladnak az oltások. Ugye nagyon szívesen kinyitnánk a lehetőséget még fiatalabbak számára is, de ez egyelőre ugye olyan engedélyezett vakcináknak a hiányában, amelyeket már a fiatalabbakra is teszteltek volna, ez egyelőre nem lehetséges. Gondolkodás természetesen ezen irányba is zajlik, de ennek előfeltétele az, hogy legyen olyan vakcina, amire igazolható és ellenőrzött módon állítható az, hogy a fiatalabbak számára is hozzáférhetővé tehető. Ugye a 16-18 évesek köréről már volt olyan korábbi adatunk, ami azt mutatta, hogy ezeknél az évfolyamoknál is 50% feletti az átoltottság. Ez is azt gondolom, hogy egy jó adat, és bízom abban, hogy ahogy közeledünk majd a újabb tanév kezdete irányába, úgy tovább fog nőni ez az átoltottság, és ez is segíteni fogja az iskolák nyitvatartását. Olyan illúzióm természetesen nincs, hogy teljesen mentesülhetnénk a járványnak a hatásai alól, és biztos vagyok benne, hogy azt a bizonyos puskaport, amit Cromwell Olivértől idézve használtam a korábbi rádióinterjúban, azt továbbra is szárazon kell majd tartani, és hát nyilván azokat a távolságtartást szolgáló intézkedéseket, preventív intézkedéseket, amelyeket az előző tanévben bevezettünk a tanévkezdése előtt. Ezeknek egy jelentős részét azt gondolom, hogy már csak az óvatosság okán is érdemes lesz majd szeptember 1-től is alkalmazni, de abban bízom, hogy a magas fokú átoltottságnak köszönhetően nyugodtabb és tervezhetőbb tanévünk lesz, mint amilyen az előző volt. Úgyhogy hajrá, én ezúton is biztatnék mindenkit, akinek erre a módja lehetősége van, és még nem oltatta be magát, hogy ilyen ezzel a lehetőséggel.
Maradva még a szeptemberi tanévkezdésén, ugye szóba került az, hogy bármilyen jó is a digitális oktatás és új készségeket, képességeket hív elő, azért nem lehet olyan hatékony és eredményes, mint a klasszikus jelenléti oktatás. És ennek kapcsán azért pedagógusok, nevelés, tudományi szakemberek felvetették, hogy lehet, hogy szükség lehet egy hosszabb, alaposabb felzárkóztató időszakra a több hónapos digitális munkarend után ősszel. A szakszervezet, a pedagógusok szakszervezete felvetette, hogy külön órakeretre lenne szükség, fel kell függeszteni a helyi tanterveket, hogy a felzárkóztatáshoz lehessen igazítani a tanmeneteket. Hogyan látja ezt? Érdemesebben gondolkozni egyfajta felzárkóztató szakaszban, vagy ez nagyon a helyi adottságoktól függ, a pedagógusoktól, az iskolától, a gyerekektől és a tanulóktól?
Ugye én azt gondolom erről, hogy nyilván lehettek olyan feladatellátási helyek, ahol adott esetben a generális tantermen kívüli digitális munkarend időszakokon túl olyan további mondjuk zárások, egyedi elrendelésekre kellett sort keríteni, hogy összességében túl sok nap esett ki a jelenléti oktatásból. Tudjuk, és számos intézmény már a tavasz folyamán, tehát április 19 után is rendelt el például szombati munkanapokat néhány tantárgy esetén az óráknak a pótlására. Ugye június 16 és június 29 között elrendelte a minisztérium, hogy minden köznevelési intézményben gyermekfelügyeletet kell szervezni, és kifejezetten abból a célból is, hogy ha valahol attól függetlenül, hogy adott esetben a tanévnek a lezárása megtörtént, az adott jegyet megkapta az érintett tanuló, ezt az előbb át is beszéltük ugye az évismétlések kapcsán, hogy ezeknek a száma, az aránya ez megfelelt, illetve kismértékben kedvező volt a korábbinál, tehát de ahol szükséges volt az adott esetben egyes tanulóknak a felzárkóztatása, ott ebben a kettő hétben erre volt lehetőség, és nagyjából egyébként azokban az első napokban 15 ezer, a későbbiekben ennek a kéthetes időszaknak a végén is 8-10 ezer tanuló élt is ezzel a lehetőséggel. Vannak olyan intézmények, ahol egyes órákat az ősszel fognak majd pótolni, néhány munkanapot be fognak iktatni, kaptam erről nézve információt a Klebelsberg központtól, ahol a tanítási óráknak, az elmaradt óráknak a száma ezt indokolja, ott ezt helyben természetesen jogszabályoknak megfelelően meg fogják tenni. Hogy a rendszer szinten el kellene rendelni megnövelt órakeretet és mondjuk hétvégenkénti oktatást, én ebben azért egy kicsit óvatosabb vagyok, hiszen az eredmények, statisztikák, érettségeredmények, évismétlési adatok mérsékelten támasztják alá ennek a szükségességét, és nem vagyok abban arról egyáltalán meggyőződve, hogy erre rendszer szinten szükség lenne. Arra felkértem a szakszolgálatokat, hogy azt vizsgálják meg, hogy mentális, pszichológiai jellegű felkészítéssel, tanácsadással tudunk-e többlet segítséget nyújtani azoknak, akiknek esetleg erre szükségük lehet. Ezt a nyár folyamán még meg fogjuk vizsgálni és ki fogjuk dolgozni, de összességében azt mondanám, hogy abban inkább hiszek, hogy adott intézmények, ahol ez szükséges, ott éljenek azzal a lehetőséggel, hogy adott esetben többlet órák vagy délutáni időszakoknak a felhasználásával pótolnak. Ez egyébként megfelel a hatályos tanügyi szabályozásoknak is, hiszen Magyarországon nem tanévre szabályozottak az első heti tanuló ismeretek, hanem 4 éves ciklusokra, alsó tagozat, felső tagozat, középiskola. Tehát ha egy adott tanévben valamit adott esetben nem sikerült elsajátítani, akkor a következő tanévben a pótlás az nem ördögtől való, ez belefér a hatályos tanügyi szabályozásba. Tehát éppen emiatt is óvatosak lennénk adott esetben olyan nagy terveknek az elindításával, amelyek aztán több zavart és problémát okoznak, mint amennyit megoldanak.
A nyár egyik legforróbb napján beszélgetünk, a nyári szünidő kellős közepén. Lehet, hogy illetlenség szóba hozni éppen a tankönyveket, de azért hozzuk szóba, hiszen zajlik is a tankönyvek gyártása, jó részt a debreceni alföldi nyomdában. Persze hát van még másfél hónap a szeptemberi tanévkezdésig. Mégis hol tart mindez?
Ez a tankönyves kérdés, ez nem, egyáltalán nem olyan, ami egy kicsit is indokolatlan lenne. Pontosan azért, hiszen miközben valóban ezekben a napokban én abban bízom, hogy minden tanuló és minden pedagógus a pihenéssel, feltöltődéssel töltheti az idejét, vagy adott esetben táborozással, táboroztatással, ami azért a minőségidőtöltésnek egy nagyon fontos és közkedvelt módja és formája. Eközben gőzerővel zajlik az a logisztikai munka, ami a tankönyvek előállítását illeti. Ugye a tankönyveket április 30-áig rendelik meg az intézmények, és gyakorlatilag ebben az időszakban, amikor megjelenik a tankönyvjegyzék, akkor már nyilvánosak, tehát a fejlesztő munka már lezárul a tankönyveken. Június 30-áig még a pótrendelések is befutnak, és ezt követően éppen ezért jelenleg 3 műszakban dolgoznak a nyomdagépek, hogy azt a mintegy 13,3 millió tankönyvet, amit a tanévkezdésre megrendeltek az iskolák, ezt nyomdában elő tudják állítani. Augusztus 1-én, illetve most ugye értelemszerűen 2-án hétfőn pedig el fog indulni a kiszállítása a tankönyveknek, és értelemszerűen augusztus végére minden tankönyv meg fog érkezni az iskolákba. Fontos fejlesztések vannak mögöttünk ezen a téren is, hiszen a tavaly januárban módosított nemzeti alaptantervnek megfelelően megtörtént a tankönyvek átdolgozása az 1, 5 és 9. évfolyamon még a tavalyi esztendőben, és tovább dolgoztak a fejlesztők. Ennek köszönhetően a 2., 6. és 10. évfolyamos tankönyvek átdolgozása is lezárult lényegében idén áprilisra, és jelenleg a fejlesztők is tovább dolgoznak, és a következő 2 tanévre szükséges átdolgozások, munkálatok is meg fognak történni.
Jellemzően ezt egyébként mennyiben kellett átdolgozni, netán újraírni a tankönyveket? Ugye végül is nem új nemzeti alaptanterv született, hanem egy módosított nemzeti alaptanterv.
Így van, ugye ez tantárgyanként változó, tehát például szerintem a korábbi informatika ugye, digitális kultúrára változott, és egy jóval tágabb megközelítésmódot alkalmaz, tehát például a digitális kultúra tartalma az változott annyit, hogy ott érdemben érdemes átgondolni azoknak a dokumentumoknak az átdolgozását, amelyek ezen a téren segítik a tanítást. Ugye a történelemkönyvekben is jelentősebb a változás, hiszen az egyetemes és a magyar történelem közötti arányok változása miatt vannak olyan tartalmak, amelyek alapvetően kerülnek, tehát egyfajta tananyagcsökkentés végbe ment ezen a téren, más tartalmak pedig bekerülnek, tehát ebben van egyfajta mozgás. Eltérő mértékű azért azt tudom mondani, tehát természettudományos területen adott esetben a megközelítésmód miatt kell például, vagy lehet például több változtatásra szükséges, ott maga a tartalom az egyébként kisebb mértékben változott. De azt gondolom, hogy az közös cél minden tankönyv esetén, hogy jó minőségben megfelelő esztétikus tananyag szülessen, ami ráadásul nem csak papíralapon érhető el, hanem digitálisan is. A tankönyvkatalógus.hu-ról valamennyi olyan állami fejlesztés digitálisan elérhető, ingyenesen letölthető, ami a tankönyvekhez kapcsolódik. Adott esetben egyébként régebbi, már a hatályos NAT-hoz nem illeszkedő tankönyvek is elérhetőek, azok, amelyeket adott esetben nem is a tankönyvrendelés során, de egyes részeit még használni szeretnék akár a szülők, a pedagógusok, a tanulók. Illetve ott vannak az okostankönyvek, amelyeket ugye nagyon jól tudtunk használni a járvány időszakában. Ezeknek a köre is fejlődik, bővül. Azok a tankönyvek, amikről az előbb beszéltem, hogy a 1-5-9-2-6-10-es évfolyamokra papíralapon átdolgozásra kerültek, ezeknek természetesen a digitális verziói is rendelkezésre fognak állni a szeptember 1-es tanévkezdésre, és összességében is bővül az a tankönyvi kör, ami további okos tankönyvi formában is elérhető. Lesz még egy jelentős innovációnk, a Kréta rendszerben egy új modul fog létrejönni, egy olyan nyelvoktató modul, ami mesterséges intelligencia felhasználásával a nyelvoktatás terén tudja majd segíteni a pedagógusok munkáját, testre szabott feladatkiosztással, illetve olyan a szöveges kommunikációban alkalmazható módszerekkel, ami lényegében a kicsit leegyszerűsítő megint a mondásom, de egyfajta robottal való beszélgetést tesz majd lehetővé a tanulóknak. Nagyon izgatottan várjuk ezt a fejlesztést is, hiszen ez is érdemben hozzá tud majd járulni a nyelvi kompetenciának, a idegen nyelvi kompetenciának a fejlesztéséhez, és bízom abban, hogy a középiskolások nyelvtanulási programjával, amelyben szintén úgy készül készülünk, hogy a következő nyáron végre el fogjuk tudni indítani. Ezzel együtt ez a két fejlesztés ez nagyon meg tudja majd erősíteni a magyar köznevelés rendszerében a nyelvtanulási lehetőséget.
Ugye ez a külföldi nyelvtanulási program, amit korábban meghirdetett a kormány, el is indult ennek az előkészítése, szervezése, de aztán itt is közbeszólt a járvány. Most akkor ez azért továbbra is ott szerepel a tervek között, és ez továbbra is ott van egy indítási szakaszban.
Abszolút, ugye 2019. februárjában született erről a döntés, és kezdődtek el az előkészületek. Ugye ez a 9. és 11. évfolyamokat célozza meg, és kéthetes külföldi nyelvtanulási lehetőséget kínál a számukra. Továbbá ugye ennek egy sajátos alprogramjaként ugye a nyelvtanárok számára is kéthetes külföldi továbbképzéseket terveztünk indítani. Ezekre a tanulók vonatkozásában 2020 nyarán indultak volna el az utak. Ugye tavaly el is kezdtük már a jelentkeztetést, a regisztrációt, a kinti partnereknek a lekötését, amikor le kellett fújni az egész akciót, hiszen a járvány miatt ezt alapvetően meghiúsult. Az idei nyarat is nagyon nézegettük, hogy mit lehet tenni ezen a téren, és el lehet indítani, de aztán évelején nagyjából látszott, hogy ezzel lényegében nem lehet kellő módon tervezni, és sajnos be is jött a számítás, hiszen a legfrekventáltabbnak számító Egyesült Királyság ugye a mai napig most már az indiai helyett a Delta verziónak a terjedése miatt mai napig beutazási korlátozásokkal érhető csak el, tehát ilyen körülmények között nyilván lehetetlen lenne az, hogy közömi diákok 10 000-eit utaztatjuk oda. Ha minden igaz, akkor csak most valamikor július végén fognak ezen talán enyhíteni. Az idei évre így mindössze azt tudtuk célul kitűzni, hogy nyilván alkalmas országokban, alkalmas időben néhány tesztutat szervezünk viszonylag kis tanulói létszámmal, hogy egyáltalán a szoftvereket, a módszert, a kifizetés és minden más útját leteszteljük. Ez néhány esetben megtörtént, néhány esetben még az év folyamán meg fog történni, és arra készülünk, hogy a következő nyáron majd nagy tömegben immár járványi korlátozások nélkül mehessenek a középiskolások nyelvtanulási céllal az adott országokba.
Néhány nappal a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése előtt beszélgetünk, és azért így a beszélgetés végén érintsük a pedagógus képzést, mert hogy tavaly volt egy visszaesés, de idén egy olyan 15%-kal többen jelentkeztek pedagógus képzése. Lesz kellő, lesz elegendő utánpótlás, hogy látja, mert szakszervezetek, de a Nemzeti Pedagógus Kar is aggódik, hogy pedagógus hiánnyal kell számolni, ha nem is most, de a következő években mindenképpen.
Ugye az fontos rögzíteni, hogy a tavalyi felvételi azért nagyon sajátos volt, hiszen akkor még érvényben volt a felvételi jelentkezések időszakában az a 2014-es kormánydöntés, ami 2020-tól kötelezővé tette egyrészt minden képzési területen egy emelt szintű érettségének a meglétét, illetve a bemeneti B2 szintű nyelvtudást. Ebből a két elvi döntésből ugye az egyiket, a B2 nyelvvizsgának a meglétét, ezt a kormány végül visszavonta, hiszen olyan mértékben, jelentős mértékben csökkentek nem csak a pedagógus képzésen, hanem mindenhol másutt is a felvételire jelentkezőknek az adatai, hogy ez végül megváltozott, és ez ugye részben a járványügyi helyzet miatt is, hiszen a nyelvvizsgázás lehetősége is korlátozottan állt rendelkezésre például 2020 tavaszán, ezért ez erre ma már nincs szükség, de azt gondolom, hogy a jelentkezések adatait azt nagyban befolyásolta az, hogy a 2020 előtti néhány évben ugye felfelé tornázta a jelentkezői számokat, hiszen lehetett tudni a 6 évvel korábbi bejelentésből, hogy 2020-tól szigorodni fognak a bemeneti feltételek, amikor pedig az eltörlésre került, akkor mondhatjuk így, hogy a normalitás szintjére álltak vissza a számok. Ugye az elmúlt egy évtizedre visszatekintünk, akkor azért az mindenképpen egy nagyon örvendetes tény, hogy egyébként számos nyugati országgal ellentétben a pedagógus képzés területe az nálunk azért viszonylag népszerű, a harmadik legnépszerűbb képzési területről beszélhetünk, és évente mintegy 10 000 hallgatót tudnak felvenni az egyetemek, főiskolák a pedagógus képzés szakjaira. Az, hogy ez a létszám, ez elegendő lesz-e vagy sem, a következő években a pedagógus létszámnak a pótlására, hiszen jól tudjuk, hogy a nyugdíjazás miatt a következő években meg fog emelkedni a nyugdíjba vonulók száma. Ehhez természetesen szükségesek további intézkedések, adott esetben strukturális kérdések is, illetve természetesen tovább kell haladni majd a bérügyeknek a rendezése terén is. De azt gondolom, hogy az mindenképpen egy jó potenciál, hogy van érdeklődés a fiatalokban a pedagógus képzés iránt. Több tízezeren vannak olyanok, akiket egyébként valamikor a felsőoktatásban erre képeztek, és őket meg lehet szólítani, és munkába lehet hívni és állítani.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztérium a köznevelésért felelős államtitkára volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm szépen!